A bolti zöldség árának van egy láthatatlan összetevője, a környezeti kár, a klímakár, és a te egészségkárosodásod.
És ezt nem fizetjük meg pénzben, és ez pénzben
nem kerül rá. Ha minden költsége rajta lenne a bolti zöldségen a termesztésnek, tehát mondjuk lenne erre valami mód, hogy rendesen ki tudnák számlázni a klímakárokat, a szállítás miatt, a hűtőház miatt, az egészségkárosodás miatt, hogy amikor
a műtrágya maradék.
A műtrágya maradék miatt, ami tönkreteszi a talajt, ami belemegy aztán az ivóvizekbe is adott esetben, meg általánosságban ugye hát ezek az hatalmas algaültetvények alakulnak ki a tengerekben a beleszivárgott műtrágya miatt, ami aztán elfolytja a tengeri életet. Tehát tényleg milliméterenként esszük fel a bolygót, és ennek a költsége nincsen benne a bolti zöldségben, nem is lesz benne szerintem sose. Viszont aki megteheti, hogy figyel erre, annak nem árt ezt tudnia, hogy ahhoz képest voltak éppen olcsóbb a háztáji.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztájig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. A műsorvezető társam Bodnár Judit Lolázuttal.
Sziasztok!
A mai vendégünk pedig Dóra Melinda Tünde, kertész. De nem volt mindig kertész, hanem volt gazdasági újságíró is. És ezt szeretném először kérdezni, hogy hogyan lesz egy gazdasági újságíróból kertész, aki ráadásul nem csak kertészkedik, hanem aztán még könyveket is ír a kertészkedésről, meg a zöldségekről.
Sziasztok! Hát igazából nem áll annyira messze a kettő egymástól, mint az ember gondolná. Egy gazdasági újságíró is azzal a kíváncsi szemmel jön-megy a világban, hogy hogyan jön létre az érték, hogyan jön létre a termény, hogyan... milyen szövetségek, érdekrendszerek mentén alakul a gazdasági élet. És igazából egy kertben ugyanez történik Pepitában. Amikor szenvedélyes gazdasági újságíró voltam még, nagyon szerettem a szakmámat, akkor azt láttam, hogy vannak bizonyos üzleti modell problémák a médiával. És úgy gondoltam, hogy el kellene kezdenem valamilyen más irányba is építkezni. Nem nagyon volt ötletem, hogy merre, de a gondolat, ami megszületett bennem, az volt, hogy jó, akkor először is csináljunk rá teret. Elkezdtem itt a 24-nél 4 napban dolgozni, és az 5. napon egy jó ideig aludtam, ügyeket intéztem, és utána elkezdtem egy hobbit, ami a kertészkedés volt. Mondván, hogy oké, nincs ötletem, hogy merre váltsak a karrieremben igazándiból, de legalább egy hobbim lesz, és ebben már régóta bele akartam kezdeni, mert mindig nagyon szerettem főzni, és érdeklődéssel olvastam különböző könyveket arról, hogy egyébként nem minden zöldség olyan, mint amilyen a boltban a zöldség, és kíváncsivá tett. És akkor így elkezdtem kertészkedni ezen az 5. napon. Először édesanyám társasházának a kertjében, mert én egy belvárosi lakásban éltem. Nem volt annyira kézenfekvő, hogy kimegy az ember a kertesház kertjébe, és akkor ott egy kis részt elkülönít, hanem úgy meg kellett dolgoznom érte. Úgyhogy buszoztam föl édesanyámhoz minden hétvégén, aki ennek rettenetesen örült, mert rég nem látott már olyan gyakran, mint amikor a sárgarépákat mentem gondozni. És akkor ebből igazából nagyon gyorsan kifejlődött egy olyan kertészeti érdeklődés. Éjjel-nappal bújtam a kertészeti könyveket, a különböző szakirodalmat, a Mother Earth News, amerikai ilyen hippie, elképesztően alternatív lapot járattam, hogy megnézem. Ez
akkor egy kicsit mániáddá vált.
Igen. Sőt, ez nem szűnt meg.
Mondjuk ebbe bele lehet azért borulni fejjel előre ezt, és saját tapasztalatból abszolút meg tudom erősíteni, csak én a szobanövények felől indultam.
Igen. Hát azon kaptam magam, hogy amikor fáradt vagyok, ideges vagyok, akkor előveszek valami kertészeti irodalmat, és akkor olyan lelkes leszek, és megnyugszom, és stb. És hát ebből néhány év alatt kinőtt egy kertészet, ami 7-8 embert foglalkoztatva Michelin csillagos éttermeknek
De ez
szállított.
Már nem anyukád kiskertjében?
Nem, ez már nem a cseresznyefa alatt anyukámnál, hanem ez már egy nagyobb területen Budaörsön, összesen fél hektárról szállítottuk a bébi zöldségeket, ehető növényeket, különlegességeket az éttermeknek.
Ekkor még újságíró voltál emellett?
Fokozatosan adtam fel az újságírást, illetve hát végső soron azt mondhatjuk, hogy inkább csak szüneteltettem, mert most is elég jelentős részben újságíróként gondolok magamra. Csak most már van emellett más karrierem is. Tehát, hogy igazából 3-4 témakörben mozgok úgy, amit karriernek szokás hívni.
És az, amíg létrejött, ez a kíváncsi kert, amiről beszélsz.
Igen.
Ez a nagy fél hektáros birtok. Onnantól kezdve, hogy tényleg az első magvakat elvetetted, mennyi idő telt el?
Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy szégyenletesen rövid időszak volt. Mondhatnám, hogy kicsit lehettem volna konzervatívabb ebben az építkezésben, mert szerintem 3-4 év volt. Tehát onnantól kezdve, hogy magamnak már elég jól tudtam termeszteni dolgokat, nagyon gyorsan ráépült az éttermeknek az igénye. Még újságíróként is, ahogy beszélgettem a séfekkel, kiderült, hogy ez még mennyire intenzív probléma ma Magyarországon az éttermekben, hogy nincs jó alapanyag, nincs megbízható, ilyen logisztikával érkező, megbízhatóan minőségbiztosított alapanyag. Én úgy gondolom, és a Zöldségszerelem című könyvemben ennek jártam utána, hogy sajnos ez a boltokra is igaz, tehát, hogy ott ugyanúgy vannak nagyon komoly minőségi ellátási problémák a zöldségeink, gyümölcseink terén, meg hát általában az élelmiszer alapanyagoknál.
Tehát akkor, hogyha így most a gazdasági terminológiát, ha már gazdasági újságíróval beszélgetünk, egy piacirésre bukkantál akkor egy hobbiból tulajdonképpen. Igen. Egyszer csak kiderült, hogy ez egy nagyon is keresett dolog, hogy valaki kiszámíthatóan és jó minőségben szállítson. És akkor ez, tehát azt mondod, hogy egy pár év alatt kialakult, hogy ilyen Michelin csillagos, vagy ilyen top éttermek vitték, és ez mennyire volt egy, hogy mondjam, egy növekvő dolog, vagy meddig tartott ez egyáltalán, vagy ezt még a mai napig is csinálod-e?
A kertnek végül is a kisfiam születése vetett véget, mert nem tudtunk az én helyemre találni olyat, aki olyan intenzitással tudná vinni a cégnek az ügyeit. De igazándiból hozzá kell tenni, hogy nem csak kertészként kellett volna még akkor nekem sokat tanulni, hogy hatékonyabbak lehessünk, hanem vállalkozóként is. Mert velünk az ügyfeleink annyira elégedettek voltak, hogy ez már túlzás, mert hogy akkor annyira túl teljesíti az ember a piaci igényeket, hogy nem jó arányban tudtunk a költségekkel gazdálkodni. Tehát szuper dolgokat termeltünk, mindenki nagyon boldog volt velünk, nagyon jó volt az együttműködés, nagyon jól működött a cégünk rengeteg szempontból, de a profit az annyira volt messze, mint a csillagos ég. Tehát ott nekem sokat kellett volna még fejlődni, de hát amikor megszületett a kisfiunk, akkor megértettük, hogy most nem ez a terület lesz az, amiben fejlődni kell, hanem szülőként, anyaként és felnőttként kell fejlődni.
És ez nem merült föl, hogy nem tudom, mikor nagyobb lesz, mondjuk visszatérsz, vagy ezen a fronton mik a tervek?
Hát mindig elgondolkodom rajta, hogy ilyen üzletszerű termelésbe újra belefogjak. Most már sokkal többet tudok vállalkozóként is, kertészként is, de azt gondolom, hogy így, hogy őrült nagy élelmiszerár infláció van, már kezdenek kicsit följönni arra a szintre az árak, ami a reális, de még nincsenek ott egyrészt. Másrészt pedig a termesztéshez szerintem annyira közel járunk már ahhoz, hogy az automatizációval nagyon sok mindent meg lehessen oldani. Tehát, hogy igazából ilyen hipermodern technikákat kell jól összepakolni az ős-öreg régi technikákkal.
És ez nem iszonyatosan befektetésigényes? Tehát ez nem iszonyatosan drága?
Nem feltétlenül. Mi most dolgozunk a férjemmel, aki informatikus, egy FarmHub nevű rendszeren, aminél egy-egy kis Kínában legyártott ilyen nyomtatott áramkör már nem kerül olyan sokba, és fantasztikus dolgokra képes. Tehát, ha most megmutatom a telefonomon nektek, hogy innen el tudom indítani az öntözést a palánta asztalomon, el tudom indítani a csiráztató öntözést a sárgarépás ágyásomban, emellett be tudok nektek számolni arról, hogy a húsérlelő hűtőmben éppen milyen a páratartalom, és hogy megfelelő-e, hogy a csirkeajtó fönt van, vagy lent van. Tehát, hogy, és ezek ma már egy ilyen alapanyag költség szintjén egy ilyen 10-20 ezer forintos érték az, amit be kell ruházni, hogy ilyen információkhoz jusson az ember.
Tehát akkor ez is megérkezett abszolút a 21. században, nem, mint ahogy ugye, aki nincs ebbe benne, az még azt gondolja, hogy hát ez tényleg ilyen hippi dolog, hogy így ott vagy, és akkor ott csinálsz mindent az öntözéstől a minden egyéb műveletig, de hogy ez azért nem teljesen így néz már ki a 2023-ban?
Hát mi egy ilyen nagyon sajátos nézetrendszert képviselünk, mert egyszerre hozzuk az ökológiai szemléletet és azt a fajta logikát, hogy néha egy meleg ágy jobb, mint egy elektromosan fűtött palántázó asztal, és ezt ötvözzük azzal, hogy Internet of Things, és azzal, hogy hogyan tudunk mesterséges intelligenciát az adatok elemzésébe bevonni. Tehát nem kell azt gondolom, hogy beleállni se a régi módi világba, se a technologizált világba 100%-osan, sokkal jobb lehet, hogyha mind a kettő eszközrendszerét tudjuk jól használni. Mert amúgy az ökológiai célok szerintem nagyon fontosak, és a jó élelmiszer minőségnek az alapjául szolgálnak. Tehát anélkül, hogy a talajt gondozzuk, és az élővilágot gondozzuk az élelmiszer ültetvényeink körül, anélkül nem fogunk tudni jó minőségű élelmiszert előállítani soha.
Hát és az is benne van valószínűleg ebben a kettős szemléletrendszerben, hogy egy csomó öröm benne marad a kertészkedésben, és egy csomó kellemetlen dolog meg akár ki tud kerülni.
Igen.
Ezzel a félig gépesített, de mégis tradicionális és ökológiai szemléletű történettel.
Igazából a talajra is lehet gépként gondolni. Tehát azt a gépet én úgy etettem, hogy dolgozzon helyettem. És ugyanezt történik a gépekkel is, mármint a szó szerint értelemben vett gépekkel, hogy az öntözőrendszer, amikor dolgozik helyettem, akkor én időt spórolok meg, amit szellemi munkára tudok fordítani, fejlesztésre tudok fordítani, vagy főzésre, vagy akármire, amire szeretnék. És ezáltal válik lehetségessé az, hogy egy ilyen átlagos, vagy hát általános kertvárosi család számára és hozzáférhetővé váljon az önellátás, úgy gondolom.
Az a átmenet, az hogy nézett ki, hogy most már ugye nincsen ez a beszállítói életetek, viszont van egy intenzív háztáji gazdálkodásotok. Azt mondtad, hogy a kisfiaddal indult a sztori, de hogy nézett ki ez az átmenet? Vagy?
Hát amikor a kisfiam megszületett, akkor miatt évekig túlélő üzemmódban voltunk, őszintén szólva. Biztos bennünk volt a hiba, minket ért váratlanul, hogy egy csecsemővel mennyi figyelmet igényel. Tehát nem maradt másra. És amikor már egy kicsit nagyobb volt a kisfiam, már járt, jött, ment, akkor elkezdtünk paradicsomot, meg ilyen egyéb ilyen, hogy mondjam, figyelmetlenséget, jól tűrő növényeket termeszteni egy új területen, amit egy nagyon kedves idegen ajánlott fel, látva a kertészkedésünket a Michelin csillagos éttermek számára, hogy hát neki ott a környéken van egy telke, amit hosszú távú befektetésként tart, és ő igazából örül, hogyha gondozzuk azt a területet, azért cserébe, hogy ott kertészkedhetünk. Úgyhogy azóta is ezen a területen vagyunk, ez 2000 négyzetméter, de nagyon fokozatosan laktuk be. Tehát így, ahogy éppen volt időm, energiám, csináltam pár ágyást, akkor utána építettem egy tyúkólat, akkor egy nagyobb tyúkolat, aztán egy még nagyobb tyúkolat. Szóval, hogy ezek a dolgok így adják magukat, viszont az ágyásoknál azért érdemesnek találtam megállni egy idő múlva, mert minden felület, amit az ember gondoz, az jár bizonyos fix költségekkel, hogy oda kell rá figyelned, gyomtalanítanod kell, adott esetben komposztot kell rárakni, stb. Tehát egy veteményesnél az a cél, hogy a lehető legkisebb legyen, ami még ellát téged. Ez a mi esetünkben most körülbelül olyan 200 négyzetméter, és ez télre-nyárra ellátja a családot, meg hát még jó sok felesleg is van igazából, és mi sok zöldséget eszünk.
És egyébként itt ugye az önellátás már szóba került. Egyrészt, hogy mit értünk pontosan önellátás alatt, mert ugye ez alatt azért ez egy elég tág fogalom, tehát hogy nem kell zöldséget venni a boltba, ez mondjuk azt jelenti?
Én az önellátást úgy definiálnám, hogy az önellátás az, amikor meg tudsz magadnak termelni annyit, amennyi neked praktikus, és nincs túl nagy függőséged a világ felé. Őszintén szólva az, hogy mondjuk olajat préseljen az ember otthon, vagy ruhához pamutot termesszen, ez szerintem így a 21. században nem reális. Ami nálunk az önellátás, az az, hogy mondjuk ha jön egy pandémia, és a Tesco csak 3 hét múlva tud szállítani, akkor én nem ijedek meg, hanem mosolygok egyet, hogy hát ezt minket nem érint, akkor meghagyjuk a helyeket a többieknek. Praktikusan gyümölcsből körülbelül 50%-ban vagyunk önellátók, tehát folyamatosan van friss gyümölcs, de szoktam vásárolni tartósításra.
Mondjuk banán eléggé nem terem meg, bár egyébként már majdnem megterem.
Idővel, igen.
A füge már megterem Magyarországon, a kiwi is.
Igen. A zöldségből, ha nem üt be valami kertészeti katasztrófa, mint mit tudom én, tavaly volt a földi bolháknak egy olyan rajzása, ami ökológiai eszközökkel én úgy gondolom, hogy már megfoghatatlan volt, akkor legyalulták a káposztaféléimet. Akkor idén télen vettünk káposztaféléket. Volt olyan év, amikor berohadt a sárgarépám, mert rosszul állítottam be az öntözését, akkor vettünk sárgarépát. De alapvetően azokat a zöldségeket, amiket ilyen szezonális zöldségként szoktunk rá gondolni, azt mi megtermeljük magunknak. Spárgát szoktam még venni kiegészítésképpen, mert abból még fiatal az ültetvényem, de a rebarbarától kezdve a céklán, répán, fokhagymán, különböző káposztaféléken, tehát brokkoli, karfiol, stb. Ezeket nagyobb részt megtermeljük magunknak. Baromfi húsból vagyunk önellátóak, tartok csirkét, kacsát, most már libát is, pulykánk is volt már, meg még lesz is, és tojásból. Illetve új program az idén, hogy vettünk egy magyar óriás nyúl párt, és most még egyenlőre a házunk mellett vannak, hogy lássuk, hogy vannak, meg értsük meg, hogy mire van szükségük tőlünk, és aztán majd átkerülnek egy jóval nagyobb zárt ketrecbe, tehát hogy jóval nagyobb alatt értve ilyen 10 pár négyzetméteres zárt ketrecet, egy kifutót igazából, ahol majd ott békében el lehetnek a tyúkudvarunk mellett.
Ami engem érdekel ebben, hogy egyrészt mennyire van távol tőletek ez a birtok, ahol gazdálkodtok, meg hogy ez a majdhogy nem teljesen önellátó működés, ez mondjuk mennyi munkával jár per nap, per hét?
Uh-huh. Szerencsénk van, mert mi Török Bálinton lakunk, és onnan autóval 5 percre van Budaörsen ez a terület, de egyébként a Ménesi útról, a Gellért hegyről is jártam ki, onnan 15 perc volt autóval, tehát ez az ember vonulási útvonala mentén, vagy onnan nem túl messze levő agglomerációs telek, ez egy zárt kerti terület, ez amúgy tényleg lehet egy tök jó ilyen távoli farm, egy akár belvárosi család számára is. Szóval 5 perc autóval, és a hetemet körülbelül úgy osztom be, hogy majdnem minden második nap kimegyek, de általában csak annyi időre, hogy megnézem, hogy minden rendben van-e, összeszedjem a tojást, ha van valami probléma, elhárítsam, nem folyik-e az öntözőrendszer, illetve hát erről most már adatokat is kapok. És körülbelül emellett van olyan 6 munkaóra, ami összesen van a kerttel egy héten. Ebben benne van a szüretelés, de nincs benne a zöldségeknek a pucolása, darabolása, lefagyasztása, befőzése, stb. Tehát az még külön idő ehhez hozzá, meg hát a főzés sincs benne. Hiszen azért hozzá kell tenni, hogy azért termelünk élelmiszert, hogy aztán megfőzzük.
Értelmszerűen.
És az egésznek nincs sok értelme, ha az embernek nincs ideje megfőzni.
És egyébként nyilván nem feltétlenül ez az egyetlen célja, mert mint mondtad, ilyen minőségi különbségek is vannak. Erről majd még beszéljünk, egy könyved is szól erről, ugye, hogy hogy mondjuk a bolti zöldséghez képest mit tud a háztáji, de hogyha most onnan nézzük, hogy mi éri meg anyagilag, akkor egyébként ez hogy viszonyul ahhoz képest, mint hogyha boltba venné az, ha az ember saját magának termeli meg?
Sokkal, sokkal rosszabb anyagilag. Ugyanis a bolti zöldség árának van egy láthatatlan összetevője, a környezeti kár, a klímakár, és a te egészségkárosodásod.
És ezt nem fizetjük meg pénzben.
És ez pénzben nem kerül rá. Ha minden költsége rajta lenne a bolti zöldségen a termesztésnek, tehát mondjuk lenne erre valami mód, hogy rendesen ki tudnák számlázni a klímakárokat, a szállítás miatt, a hűtőház miatt, az egészségkárosodás miatt, hogy amikor...
A műtrágya maradék.
A műtrágya maradék miatt, ami tönkreteszi a talajt, ami belemegy aztán az ivóvizekbe is adott esetben, meg általánosságban ugye hát ezek az hatalmas algaültetvények alakulnak ki a tengerekben a beleszivárgott műtrágya miatt, ami aztán elfolytja a tengeri életet. Tehát tényleg milliméterenként esszük fel a bolygót, és ennek a költsége nincsen benne a bolti zöldségben, nem is lesz benne szerintem sose. Viszont aki... megteheti, hogy figyel erre, annak nem árt ezt tudnia, hogy ahhoz képest voltak éppen olcsóbb a háztáji. Azt hiszem, vannak kutatások is arra vonatkozóan, hogy körülbelül milyen lenne a költsége az élelmezésünknek akkor, hogyha minden ilyen láthatatlan költséget kifizetnénk. Az állattartásban úgy tudom, hogy olyan körülbelül háromszoros árakról lehetne beszélni, és akkor abban talán a klímaköltségek, meg ilyesmi még nincs is benne. A zöldségtermesztésben ott nem tudok pontos számokat, de egészen biztos, hogy körülbelül az ökológiai gazdálkodásnak az árai jönnének ki, mert hát az az, amiért meg lehet úgy termelni, hogy nem teszed közben teljesen tönkre a környezetedet.
És úgy, hogy otthon termelsz, úgy pedig körülbelül egy ilyen biozöldség bevásárlás összege jön ki, annál több-kevesebb.
Én úgy szoktam számolni, mert mi azért számolgatunk a férjemmel ezzel kapcsolatban, hogyha mindent összeadok, akkor azzal a munkával, ahogy én megtermelem a saját zöldségeinket, olyan körülbelül havi 300 ezer forintnyi értéket termelek. És azon az egy napon jön létre valójában.
Ez egészen döbbenetes.
De hát ehhez hozzá tartozik, hogy persze, mert én 3000 forint per kilóért venném meg a biozöldséget. Aki 1000 forintért veszi meg, annak 100 ezer forintot ért a munkája. Hát ugye egy család gazdálkodásában ezek, hogy mit váltunk ki azzal, hogy megtermeljük, az nem teljesen lényegtelen. Viszont aki megteheti, hogy az idejét rászánja, mert azért ez a legnagyobb költségtétel nyilvánvalóan a gazdálkodásban, az irtózatosan nagy profitot kap érte. Még akkor is, hogyha pénz kifizetésben nem spórol meg túl sokat.
És mondjuk ilyen egészségi szempontból mi ez a profit? Mert mondjuk azt mindenki tudja, hogy mondjuk irodai munka mellett tök jó valami, tényleg ami miatt te is elkezdted ezt csinálni, részben, hogy valami teljesen más, amit nem a számítógép előtt ülve csinál az ember, ez nagyon jó rekreációs tevékenység nyilván, de hogy ezen túl konkrétan arra, amiben utaltál, hogy teljesen más a bolti zöldség, nem csak a klíma, meg a környezetünkre ad másként, hanem a saját szervezetünkre is. Ebben mi az, amit a legnagyobb fegyvertények?
Hát ugye abban, hogy az ember kertészkedik, van egy csomó egészségügyi előny, tehát ugye a mozgás, a D-vitamin, hogy napon vagy, a neurológiai hatása annak, hogy természetes zajok vesznek körül, ezek mind nagyon nehezen számszerűsíthetőek, viszont az elég jól számszerűsíthető, hogy a háztáji zöldségben van egy csomó dolog, ami nincsen, ami van a nagyüzemi zöldségben, és van egy csomó olyan dolog, ami a háztáji zöldségben van, és a nagyüzemi zöldségben nincsen. Ugye a háztáji zöldségben nem lesz növényvédőszer maradék, ha úgy gazdálkodik legalábbis az ember. Nyilván, ha növényvédőszeresen, annak nem sok előnye van a bolti zöldséghez képest már. Aztán ott van az, hogy a háztájban a zöldségeket fogja stresszérni. De ez nem feltétlenül egy rossz dolog a növények életében sem, ahogy az emberek életében sem mindenfajta stressz káros. A növények életében is van az a fajta stressz, hogy ott van egy hernyó, amelyik megrágja a szomszéd növénynek a levelét, akkor a, mondjuk a paradicsom, amit ér egy poloska támadás. Ezek a különböző stresszek, az öntözésbeli hibák, amik egy nagy üzemi zöldségnél kevésbé valószínűek, mint mondjuk egy háztáji zöldségnél a nagy üvegházi paradicsomgyárban nem lesz öntözési hiba. Nálam mindig lesz öntözési hiba, akárhogy is automatizálom. Szóval, hogy ezek a rossz dolgok jó dolgokat termelnek a zöldségekben, ugyanis ilyenkor a stresszek hatására lép életbe a növényeknek a saját immunrendszere, és ennek keretében olyan, úgy hívják ezeket, hogy szekunder metabolitokat termelnek, amik a mi egészségünk szempontjából is nagyon lényegesek. Ez most egy nagyon-nagyon kutatott terület, hogy melyik fajta zöldségben milyen olyan anyag van, aminek rákvédő hatása van, aminek a saját hosszabb távú egészségünk érdekében különböző pozitív hatásai vannak, és nagyon nagy nevek kutatnak ebben a témakörben, és a háztáji zöldségben, mivel éri stressz, mivel jó körülmények között van, mivel élő talajban van, ahol a baktériumok is termelnek olyan anyagokat, amiket a növények aztán beépítenek ezekbe a szekunder metabolitokba. Ezért ezek nagyon egészségesek számunkra, pontosabban tápanyagban gazdagok. Az üzemi zöldségnél a tápanyag gazdagsága az kimerül a cukorban gazdagságban. Például a paradicsom esetében a Brix indexet ma már szerencsére egyébként használják arra, hogy mérjék a paradicsomnak a cukortartalmát, meg a szárazanyagtartalmát, és a Brix indexben egészen magas paradicsomok, amikor hazavittem egyszer egy ilyen üzemből a saját családom számára, hát kiköpködték, mert hogy mi ez a vastaghéjú.
Értjük, igen, hogy...
Ami nagyon édes, de még sincs semmi íze.
Hát és ugye nagyon vizesek, ez a könyvedből is kiderül, hogy ugye mire súlyra árulják a zöldségeket, ezért sok benne a víz, kevés benne a szárazanyag, és egyébként különböző ásványi anyagok és vitaminokból is lényegesen kevesebb kerül belé gyakorlatilag.
Erre van egy tök egyszerű kis kézi eszköz, amivel ezt lehet nézni, tehát ez egy házi kertész számára is teljesen izgalmas.
Nem laborba kell vinni a dinnyémet.
Nem egy refraktométer kell hozzá.
Csodálatos ez a kifejezés.
Igen, és ez egy teljesen ilyen kis kézi eszköz, nagyon aranyos. Érdemes megnézni az otthoni zöldséget vele, érdemes összehasonlítani a bolti zöldséggel. Én meglepődtem, hogy a saját paradicsomaimnak a Brix értéke egyáltalán nem olyan magas, olyan 4-5 körül van, míg egy profi paradicsomgyárban egy koktél paradicsom 10-15-ös Brix indexet is el tud érni, de mégis ugye ez a végkövetkeztetés, jó-jó édes, de nincs semmi íze.
Ez nagyon érdekes.
Igen.
Kicsit arról, ha még mesélnél a háztáitok kapcsán, hogy van nálatok ez a vetőmagtól a villáig nevű szemlélet, ami mentén, nem tudom, szervezitek a kertet, a főzést, meg az életet, hogy ezt pontosan hogy kell elképzelni?
Hát olyan október körül el szokott kezdeni a család engem nagyon messziről elkerülni, mert akkor zajlik a vetéstervezés, és ahhoz nekem nagyon kell koncentrálni. Most már van egy elég jól bevált módszerem arra, hogy hogyan tervezzem meg úgy a vetéseket a kertben, hogy ne legyen, mondjuk ne jussunk el a cukkini lekvárig, mondjuk a bőség oldalról, de mindenből legyen annyi, hogy ne kelljen mondjuk brokkolit vásárolni télen a boltból. Hozzáteszem, hogy ha arra kerül sor, mindenféle lelkifurdalás nélkül megveszem a brokkolit a boltból, mert azért összességében a zöldségben gazdag diéta, ha vegyszeres, ha nem, még mindig sokkal jobb, mint a zöldségben szegény diéta, ilyen egészségügyi szempontból. Szóval, hogy elkezdem október körül tervezni a vetéseket, van egy ilyen ötelemű vetésforgom, amiben olyan nagyjából már ki van alakítva, hogy a koratavaszi hüvelyeseket, borsót, zöldbabot összerakom a télre szánt káposztafélékkel, a sárgarépákat, hagymákat, céklákat, spenótféléket szoktam egy csokorba rakni egy másik ágyásba, a paradicsomféléket egy újabbat, tehát ugye padlizsán, paradicsom, paprika, amit így külön érdemes ültetni, és ha termelek krumplit, mint az elmúlt néhány évben jó, általában igen, akkor az is egy külön vetésforgó elem, illetve ami még nem hangzott el, az a tökfélék, amik előtt általában salátákat tartok. És akkor ezek mennek így egymás után évről évre, de mégis annyira komplex a dolog, hogy kialakítsam, hogy ne legyen semmiből túl sok, ne legyen túl kevés. Ha egyik évben mondjuk nagyon sok hagymánk volt, akkor lehet, hogy következő évben már kicsit unjuk, akkor kevesebbet ültetek, nem lesz hagymás pite, hanem csak ilyen normál hagyma felhasználás. És hát a kíváncsiságom az mindig fölborítja az előző évi terveket, úgyhogy minden évben más lesz, akármennyire igyekszem a tökéletes tervet megalakítani.
Igen, ezt akartam kérdezni, de hogy amúgy elvileg lehetne ilyen tökéletes terv egy adott kertre, meg egy adott mondjuk létszámú család számára, és akkor ez igazából már egy ilyen egyéni kreativitási kicsapongás, hogy akkor te minden évben újra tervezed ilyen nagy erőbefektetéssel, de hogy ez nem feltétlenül szükséges akkor, ha jól értem.
Hát azért, ha nagyon őszinte vagyok, legalább 80%-ban azonos az előző évivel, mert hát ez így kialakul ugye, hogy egy ágyás répa kell, vagy két ágyás répa kell. Egy félágyás paszternák bőven elég. Ú, púré hagymából egy sornál többet semmiképp, mert meg fog örülni a család tőlem. Szóval, hogy ezek így kialakulnak.
Az azon is múlik, hogy egyszerűen mit szerettek megenni.
Persze.
Tehát akkor nem nulláról kell minden évben elkezdeni, hanem azt a 20%-ot kb., ami ebben ilyen mozgó dolog, azt kitalálni.
Igen, de ez azért is változik egy kicsit, mert ugye, ahogy telnek az évek, én is újabb és újabb felhasználásokat találok a különböző zöldségeknek. Lehet, hogy egyik évben még csak salátába használtuk a csicsókát, aztán rátalálok a csicsóka chipsre, hogy hú, azt úgy megeszik, mint... és akkor így megyünk tovább évről évre. Ez mindig a konyhából indul azért a kertnek a tervezése, tehát kell tudni, hogy mit szeretünk. Ez egy hosszú folyamat volt egyébként, ez a napi főzés sokkal több meló, mint a kertészkedés. Tehát eljuttatni a bolti zöldségből a tányérig a dolgokat, sokkal több munka, mint eljuttatni a vetőmagtól a bolti zöldség állapotig a dolgokat. Ez engem nagyon meglepett.
De miért egyébként?
Azért, mert a kertben tulajdonképpen, ha a munkának a zöme, az június környékétől már csak a szüret. És azzal egy fél órát mondjuk eltölt az ember, maximum egy nap. Viszont amikor te leszüreteled azt a mit tudom én, a mi kertünkből egy ilyen jó nyári napon, amikor jó sok dolgot lehet már szüretelni, hát egy 5-10 láda zöldség jön le. Leszedni nagyon gyorsan le lehet. De megmosni, földarabolni, megfőzni, lefagyasztani, stb. Az sokkal több idő. Viszont minden kertnél fontos figyelembe venni azt, hogy az év felében tudunk termelni. Tehát az év egészére kell tudni abban a fél évben megtermelni a zöldségeket, ami azt jelenti, hogy a kertnek a fele körülbelül már a télre dolgozik folyamatosan, tavasztól. A zöld borsó már júniustól ugye télre megy be a mélyhűtőbe. És hát az is egy meghökkentő dolog, hogy mennyi ideig tart egy levesnyi zöld borsót ugye eljuttatni.
Az borzasztóan sok munka.
Igen. És ha mondjuk mi egy évben megeszünk egy 4-5 kiló zöld borsót, mármint itt a végtermékre gondolok, tehát a kihüvelyezett verzióra. Ez körülbelül kétszer annyi, tehát ilyen 8-10 kiló hüvelyes zöldborsónak a kipirgálását jelenti.
Ez jó ilyen családi program, amit a gyerekek mérsékelten élveznek.
Egyébként igen, csak akkor nagyon gyorsan fogy a zöldborsó.
Igen. És gondolom, ahogy itt a fagyasztóra már utaltál is, hogy ennek azért az is feltétele, ha ez egy egész évre való, tehát ilyen elraktározás is része ennek a projektnek, nem csak, hogy nyáron így lelegeljük a kertből a zöldségeket, akkor ehhez azért hozzá kell vásárolni egy méretesebb mélyhűtőt is.
Igen, itt igazából az élelmiszer önellátásban tényleg nem a megtermelés. A megtermeléshez, hogy egy családot full el lehessen látni tényleg az összes felsorolt dologgal, amit én létrehoztam, az ingatlan árát leszámítjuk, akkor mondjuk egy 3, 4, 5 millió forint, az tutira elég. Ez egy kisebb autó ára. De egyébként gondoljunk bele abba, hogy egy kisebb autóval mit csinálunk, utazunk vele. Amikor általában ugye van más mód is utazni. Tehát nem biztos, hogy nem éri meg egy ilyen befektetést megtenni az élelmiszer önállóságunk és az egészségünk érdekében. De mondjuk az az infrastruktúra, ami az otthoni élelmiszer raktározásához, tárolásához, feldolgozásához kell, azért az is egy milliókban mérhető érték, mert aszaló, befőző automata, ilyen hűtő, olyan mély hűtő,
hát vagy a saját munkád, ugye, az a másik része.
Hát az mindig a legdrágább, tehát a mi munkánk a legdrágább, de hát a mi munkánkkal kapcsolatban viszont meg azt a kérdést is érdemes feltenni, hogy mivel töltenénk egyébként azt az időt, tévé előtt rohadnánk?
Hát meg, hogy egyébként ezekkel valójában tök jó foglalkozni, csak nem tudom, a modernitásban így leneveltek róla, de amúgy nem tudom, lekvárt főzni, tök buli, meg lecsót berakni, szóval, hogy ezek egyáltalán nem mondom, hogy nem fárasztóak, mert de, viszont egy tök természetközeli, emberközeli, mentális egészség szempontjából nagyságrendekkel jó program, tényleg, mint a 42. Netflix sorozatot megnézni. Ezek még akkor bele sincsenek számítva a történetbe.
Hát igen, ugye a fogyasztunk vagy termelünk, és az élelmiszerünk megtermelése azért az ad egy olyan pszichológiai pluszt, amivel nehéz felvenni a versenyt. Tehát tényleg ez az asztalos képességekhez hasonló, hogy meg tudok építeni egy konyhaszekrényt, az egy ilyen tök szuper dolog, vagy meg tudom termelni a kajámat, ez egy ilyen tök szuper dolog, amit végig jó csinálni, persze nem minden pillanatban, mert van, amikor esik az eső, fúj a szél, hideg van, nincs kedved, törörö-törörö, meg van, amikor az ember már hatékony szeretne lenni, akkor már nem minden pillanata akkora élvezet, de megmondom őszintén, hogy én minden alkalommal, amikor megyek a kertbe, azért jó, nem minden alkalommal, mondjuk a pillanatok 90%-ában örülök, hogy megyek. Igaz, én a munkahelyemre is szerettem járni, de hogy ez egy jó érzés, igen.
Ahogy az erről szóló ilyen újságcikkeidben is utalsz erre, hogy azért itt a kudarc tűrőképesség az egy fontos dolog, tehát az, hogy ne, ha belevágunk egy ilyesmibe, ne tántorodjunk el az első olyantól, amikor valami elviszi a teljes termésünket valamiből, vagy nem, egyáltalán nem úgy alakul a dolog, mint ahogy elképzeltük, akkor tehát egy nagyfokú ilyen adaptációs képesség azért ehhez kell.
Ez szerintem nagyon jól tanít az életre. Mármint arra, hogy hogyan őrizzük meg a rugalmasságunkat egy rettentően változó világban, ami van körülöttünk. Valahogy úgy kerülünk ki az iskolapadból, hogy állandóan azt keresjük, hogy én miben leszek jó, mihez van nekem tehetségem. De valójában a dolgoknak egy nagyon jelentős részéhez nem tehetség kell, hanem szorgalom. Tehát elemzési képesség az, amikor az ember ki tudja mondani, ezt én rontottam el, és ezzel. Az szerintem egy nagyon fontos képesség felnőttként, és a kertben ezt kénytelen az ember megtanulni. Kénytelen mindig új dolgokkal próbálkozni, hogy a kudarcaiból elmozduljon. És ami még egy nagyon fontos dolog, hogy nem kell tökéletesen csinálni ahhoz, hogy elég jó legyen. Tehát, hogy 10 éve kertészkedem, és még mindig van egy-egy termény, ami egy-egy évben valamiért nem sikerül. És az elején nagyon szerettem volna olyan, hogy mondjam, tökéletesre megcsinálni, és aztán rájöttem, hogy de hát basszus kulcs, oké, idén nem sikerült mondjuk a sárgarépa, viszont mennyi rengeteg kaját főztem, ami ízlett mindenkinek, abból, ami a sárgarépán kívüli része a kertnek. Tehát, hogy nem szabad nagyon letapadni egy-egy részkudarcnál, mert a lényeg az, hogy azt a feladatát ellátja a kert, hogy élelmezi a családot. És ebben a főzésben is tud az ember alkalmazkodni. Tehát, hogy ha idén sok hagymánk volt, akkor ugye jön a hagymás pite, ami egyébként meglepően jó a hagymás kis.
Hogyha már ezt a főzés dolgot felhoztad, akkor erről még egy picit mesélj, hogy nálatok gyakorlatilag a kertből áll a konyha, és elég sokat is főzöl, és ennek ellenére azt mondod, hogy nem csak, hogy megéri, de hogy simán megoldható is az, hogy saját kertből, saját terménnyel, zöldséggazdagon, és a saját kontrollodat tartva azt, hogy mit esztek, megőrülés nélkül ellásd a családot.
Szerintem ezt így ki lehet mondani, hogy igen, ez egy lehetőség. Nekem nagyon nagy szerencsém van abban, hogy rendelkezésemre áll ez az infrastruktúra. Ezt az infrastruktúrát létrehozni azért sok pénz, sok idő, sok energia, sok gondolkodás, tehát nem hibáztatnék senkit, aki nem ugrik ebbe azonnal bele, mert az tényleg egy komoly beruházás időben, energiában, pénzben. Viszont ha már ez a beruházás megtörtént, én a napoknak mondjuk a 80%-án főzök, a többi időben általában valamilyen maradékot használunk fel, vagy elmegyünk étterembe, mert miért nem mennénk el néha étterembe, tehát hogy nem kell fekete-fehérnek lenni. És ez a napi egy óránál csak ilyen ünnepi alkalmakkor vesz többet igénybe, úgyhogy ebbe a mosogatás, tehát a mosogatógépnek a bepakolását, kipakolását, elpakolást is beleértem. Ehhez kell némi rutin, tehát hogy ez azért nem így alakult rögtön az elejétől. Az eleje az úgy nézett ki, hogy alapvetően állandóan elcsúsztam az ebéddel, jó, ha kettőkor volt ebéd, és akkor utána szép lassan leteszteltem a recepteket, a elég széles szakácskönyv gyűjteményem van, mert hát van egy érdeklődésem, de alapvetően nem vagyok egy olyan kreatív szakács, aki állandóan összerak új ételeket, hanem bevált módszereket használok.
Mint mindenki.
Igen. És szóval, hogy a szakácskönyveimben ma is látni lehet, hogy oda vannak írva pontszámok, amiket a család adott az adott receptnek, amikor először elkészítettem, hogy ezt a soha többet ne, vagy a legyen minden héten kétszer. És tehát, hogy ez az étkezésnek ez a fontossága a mi családunkban kicsit véletlenül is alakult így, mert kiderült felnőttként rólam, hogy cöliákiás vagyok. És hát nem olyan egyszer, nem nagyon nehéz ma cöliákiásként a közétkeztetésben részt venni, ez lehetséges, de én nekem az nem tetszett, mert ennél viszont meg gurmé volt az ízlésvilágom, tehát szeretek jókat enni, és ez a diétás konyha, ez nem felelt volna meg nekem. És emiatt kezdtem el eredetileg nagyon sokat főzni. Viszont így, hogy ezen az úton végigmentünk, azt mondom, hogy ha nem lettem volna cöliákiás is, nagyon megérte volna, mert ez egy tökre ilyen család közelhozó, család formáló dolog, amikor ételekről beszélgetünk. Kicsit lehet, hogy ezt a mediterrán kultúrát hozom bele most ebbe a beszélgetésbe, hogy az, hogy beszélünk arról, hogy most milyen volt a csicsókaleves, hogy rakjunk legközelebb bele több kakukkfüvet, vagy hogy jó, hát a kapor az ne legyen, mert az a férjemnek az ős ellensége. Ezek egy felület, ahol találkozik a család. A kisfiam is részt vesz ezekben, tehát hogy tudunk miről beszélgetni a vacsora asztalnál, ha más nem jut eszünk be, akkor a kajáról.
Igen, az időjárás mellett ez mindenképpen egy fontos téma még, de hogy olyat egyébként tudsz mondani, amivel mondjuk, ha valaki csak fontolgatja azt, hogy belevágna ilyesmibe, vagy érzi magába a kedvet, de hát ugye beszéltünk már arról, hogy a kudarcok elkerülhetetlenek, hogy mi az, amivel mondjuk a kockázatok csökkenthetők, tehát mi az egy ilyen belépési, egy ilyen biztonságos belépési pont ebbe az egész saját termesztési történetbe?
Hát az öntözőrendszert csillagoznám meg, mert illetve a szerves anyagból álló komposztos takarást. Ezzel a két dologgal már nem lehet nagyon mellé nyúlni, mert elég sok zöldség meg fog teremni akkor is, ha nem mind. Egy olyan 5 centi kerti komposzt, vagy 10-15 centi ilyen letermelt gombakomposzt, amit a gombapincészetekből be lehet szerezni. Ha rá van terítve a talajra, akkor nem kell ásni, nem kell kapálni, nem kell vele semmit csinálni. Ez eléggé el fogja folytani a gyomokat, elég jól megőrzi a nedvességet, elég jól táplálja a talaj életet ahhoz, hogy ott már fog tudni teremni nekünk zöldségünk. Akkor is, hogyha márciusban lelkesek vagyunk, és júniusra eltűntünk nyaralni. És az öntöző rendszer pedig a másik kritikus elem, a kombakomposzt, vagy kerti komposzt, az lefedi a növény igényeinek körülbelül a felét, és a másik fele lesz az öntöző rendszer. Az öntöző rendszer az marhadrága, mire az ember összerakja, hogy a nyomás megfelelő legyen, hogyha vezetékes vízről öntöz, hogy a kút szivattyú megfelelően működjön, hogyha kútról öntöz, ez őrítő, tehát esetleg érdemes akár kertész segítségét ehhez igénybe venni.
Jól jön némi barkács vér.
Az a kertészkedésben, meg általában az élelmiszer termelésben óhatatlan. Tehát én nekem megvan a külön szett eszközöm, mert a férjem nem osztozkodik az akus csavarozóján, meg a villás kulcsain, meg a kombinált fogóján. Tehát így én nekem legalább annyi szerszámom van emiatt, mint neki.
És mik azok a zöldségek, amikkel ezt a kezdő lelkesedést jól meg lehet támogatni?
A paradicsom az mindenképpen egy olyan, amit annyira látványos a különbség, és elég könnyű megtermeszteni. Tehát lehet, hogy jönnek majd a poloskák egy idő múlva.
Sőt,
biztos. Szinte biztos. De azért egyrészt addig is lejön elég sok paradicsom, másrészt pedig poloskák ellen is lehet azért védekezni ökológiai eszközökkel. Lehet nímolajjal fújni őket, meg lehet betakarni, elzárni fizikailag, mondjuk fátyolfóliával az ültetvényünket a rovaroktól, és ha mindez kudarcot val, akkor még mindig ott van az, hogy ráhúz az ember egy zoknit a paradicsomra, és akkor nem fér hozzá a poloska. Lehet, hogy nem túl elegáns, de...
Ez nálunk a közösségi kertben nagyon népszerű volt a többször felhasználható textil zöldséges zacskó, amit a boltokban vettek, és egy fürtönként rá volt kötve a paradicsomra. Csodálatosan működött.
Igen, egyébként lehet kapni erre való, ilyen kimondottan erre szánt, ilyen természsákoknak hívják, azt hiszem.
Igen, arról ugye beszéltél már a korábban, hogy a nagyüzemi zöldségtermelés az milyen járulékos hatásai vannak mondjuk a klímaváltozásra nézve, ami nincs beárazva természetesen a boltjárba, de a klímaváltozás ugyanakkor a háztáji termelésre is gondolom, hogy kihat, vagy ezt te mennyire érzékeled, mennyire látod azt, hogy mondjuk felborítja azt a menetrendet, amit akár pár éve, akár régebben le lehetett fektetni, vagy ez egyelőre most még csak egy változás elején járunk?
Hát amit én látok, a kertben a legnagyobb gondot két dolog okozza. Az egyik az az, hogy tavasszal váratlanul hamar felmelegszik néha az idő, és akkor ugye elindul az élet, és amikor aztán jön egy keményebb fagy, akkor megdöglik. Ez ugye a gyümölcsfáknál különösen tapasztalható, hogy most már nem is tudom, hány éve nem volt például sárga barack a mi területünkön, azért, mert mindig, amikor jön szépen kivirágzik, és akkor jön egy keményebb fagy. Volt olyan év, ahol kimondottan felírtam magamnak, hogy hát ez nem igaz, hogy április 7-én érkezett a legnagyobb hideg azon a télen. És hát április 7-én, hát már nő a kukorica, már majdnem kim vannak a paradicsomok, hát a babó ott hal meg rémültében, amikor jön egy ilyen hideg. Tehát, hogy ez az egyik probléma. Ezt lehet egy kicsit csillapítani azzal, hogy az ember például ilyen fólia alagutakat, fátyolfólia alagutakat húz a növényei köré, amik egész jól ki tudják egyenlíteni az ilyen hirtelen fagyokat. Persze egy -10-et nem tudnak kivédeni. Tehát ha -10 fok van, akkor még a fólia sátorban, a nagy fólia sátorban, ahol nagy légtömeg van, még ott is elfagy minden. A másik probléma ami van, az a nyári őrületes asszály. Amikor hónapokon keresztül nem esik eső. Ezt nagyon-nagyon nehéz öntözéssel kompenzálni. Automata öntöző rendszer nélkül gyakorlatilag lehetetlen, mert hiába öntözi az ember a keményre száradt talajt, nem megy át rajta a víz. Tehát hiába slaggal, gyakorlatilag felesleges megpróbálni öntözni.
Tehát akkor az öntöző rendszernek nem csak kényelmi funkciója van, hogy a telefonomról tudom a távolból irányítani, hanem ilyen is, hogy stabilitást ad ennek az egész folyamatnak.
Így van. Kicsit szomorkodva, de azért büszkén is néztem, hogy az én kertemet nem ütötte meg a tavalyi nagy asszály, miközben a környékünkön mindenhol minden növény elment gyakorlatilag, mert nem bírták. Aztán ugye a szezon hosszabbodását is érezni, de ez nem feltétlenül egy kellemetlen dolog, hiszen tovább lehet termelni. Az őszi időszakban már inkább csak a fényhiány szab határt a növények hosszabb ideig földben tartásának. Nálunk decemberben vannak először komolyabb fagyok, amiknél már le kell szedni a növényeket, még a paradicsom, paprika is novemberig fönn tud maradni. Jó, akkor már nem nőnek sokat, de arra jó, hogy az ember a zöld paradicsomot, meg a zöld paprikát el tudja tenni egy hűvös helyre, és akkor még karácsonykor is van paradicsom, meg paprika a kertből. Lehet, hogy abból már inkább lecsó lesz, mint frissen fogyasztott paradicsom, paprika, de akkor is azért az sokat jelent. Úgyhogy igazándiból a klímának az extremitása az, ami nehezíti a munkát egy kertben.
Viszont a háztájízás az gyakorlatilag piciben ennek ellenében is hat, ha jól értem. Tehát, hogy családonként igazából lehet tenni a klíma katasztrófa ellen, akár így.
Igen, igazából a háztáinak az a sajátossága, hogy sokkal gyakrabban van, hogy például nem használnak ilyen szántásos módszereket az emberek, ugye ez az élelmiszertermelésnek az egyik nagy klímakárosító hatása, hogy ugye szántanak, és amikor fölforgatják a talajt, az anaerob baktériumok aerob környezetbe kerülnek, az aerob baktériumok anaerob környezetbe kerülnek, és mindenki megmurdál. És ennek során valamennyi nitrogén is belekerül a talajba, ugye ez a szántás mögötti logika, viszont nagyon sok széndioxid kerül a levegőbe. Ez az egyik fele. A műtrágya gyártáshoz rengeteg gázt használnak fel, a gázkitermelésnek a klímakárosító hatásáról ugye nem kell külön beszélni, és egy házi kertben nem lesznek nem tudom hány száz lóerős traktorok. Tehát ott a mi munkánk pótolja a traktort, a mi derekunk fáj, és nem a dízel megy a traktorba. Tehát ez is egy fontos eleme, és igazándiból az, hogy a tárolás helyileg történik, az még lehetne egy kevésbé hatékony módja a zöldségek feldolgozásának, hogy otthon csináljuk, mint a nagy üzemben. Viszont ha mellé rakjuk azt is, hogy mennyi logisztikai környezeti kibocsátással jár, mondjuk míg a paradicsom konzerv formájában eljut én hozzám, akkor már nem biztos, hogy annyira rossz a háztáinak a kicsiben feldolgozáshoz kapcsolódó környezeti lábnyoma. Ugye a nagy üzemben sokkal hatékonyabb a hevítés, a tartósítás, mint otthon, ezt azért hozzá kell tenni, de mondjuk, ha egy család beruházott már egy napelembe, hogy nagyon sok család tette ezt az elmúlt években, akkor megint ott tartunk, hogy a napelem kicsit többet jár, az nem akkora probléma környezeti szempontból.
És akkor te ebbe, ha jól értem, hogy most ilyen tanácsadóként is dolgozol, mert mint hogy segítesz, ha valakinek van igénye, saját kertet csinálni, vagy nincs ilyen típusú tevékenységed?
Hát szívesen fogadok minden megkeresést, és szívesen segítek. van egy olyan tanácsadói munkám, ahol ezt egy kicsit nagyobbat csinálom. A Máltai Szeretett Szolgálatnak segítek olyan ilyen ökológiai birtokokat felépíteni, amik a Magyarország leghátrányosabb helyzetű településein tudják vagy az ott élők élelmiszerellátását segíteni közvetlenül, vagy pedig egy olyan ilyen árutermelő logikát tudnak adni az emberek kezébe, amivel ők maguk utána tudnak könnyebben ökológiai módszerekkel termeszteni. Ugye ez azért fontos egy szegénységgel küzdő település életében, mert ez még mindig az egyik legjobb profitmarzsal rendelkező része az agráriumnak, mármint ha nem a legnagyobb, legtőkeintenzívebb agráriumra gondolunk, nem igényel annyira rettentő sok beruházást, hogy ne lehetne valahogy összerakni rá a pénzt, és ugyanakkor elég jó piaca van, sőt azt gondolom, hogy talán egyre jobb piaca lesz, ahogy a sima növényvédőszeres zöldségnek az ára is jön fel hozzá.
És egyébként akkor erre látod, vagy tapasztalod a növekvő igényt a mondjuk így a magyar társadalomon belül mostanában?
Hát most szerintem a magyar társadalmat nagyon odavágta az élelmiszerárinfláció.
Igen, az
tehát, hogy nem tartunk még ott lélekben se, hogy feldolgozzuk, hogy valójában nem vagyunk annyival gazdagabbak, mint a nagyszüleink voltak. Ők még a saját büdzséjüknek a majdnem 50%-át fordították a család élelmiszer ellátására. Nálunk ez most ilyen statisztikai értelemben 20% alatt van a még nem emelkedett árak idejéből származik ez az adat. A Nyugat-Európában körülbelül 10%-át fordítják a család költségvetésének az élelmezésre, tehát ott nyilván annyival magasabb a család bevétele. Most igazándiból, ha elkezdi az egész magyar társadalom megfizetni az élelmiszernek a valós árát, akkor nagyon gyorsan az derül ki, hogy nagyon szegények lettünk egy csapásra. Ez egy, amúgy egy nagyon komoly probléma szerintem abban, hogy hogyan lehet az ökológiai gazdálkodás felé elmozdulni. Ugye ez nem működhet anélkül, hogy ne lenne a szegénység irányába valamilyen állami segítség.
Hát illetve az is ott van, hogy tulajdonképpen, hogyha nem is az automatizált hiperprofi háztáji gazdálkodás, de akár ennek a kicsiben történő elkezdése mégiscsak így a kiút felé indíthatja el talán ezeket a családokat.
Mindenképp. Ugye szoktak nevetni azon, hogy hogyan cseréljük le a szívószálakat másfajta szívószálakra. Azt hiszem, hogy el kell fogadnunk azt, hogy a fogyasztásunkat érdemes átnézni olyan szempontból, hogy tényleg mindenre szükségünk van-e, amit fogyasztunk. Ahogy az élelmiszerre szükségünk van, és jó minőségű élelmiszerre van szükségünk ahhoz, hogy ne legyünk betegek, ez viszont egy vitathatatlan fogyasztási igény. Én techno-optimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy az emberiség meg fogja találni a megoldásokat a környezeti problémákra, a klímaváltozásra, de hogy jó, hogyha összeérnek ezek a szálak, tehát hogy mi is megpróbálunk a saját boldogulásunk érdekébe tenni, és főleg olyan dolgokat, ahol az emberiség irányába és a bolygó irányába is jó lépések ezek. Tehát, hogy mi biztosan egészségesebbek leszünk attól, hogyha nekiállunk kertészkedni, elkezdünk a családnak főzni a helyet, hogy a McDonald's-ig gurulnánk el szombaton. Ebből nekünk bajunk nem lesz. És a bolygónak sem.
Persze mondjuk azért ez igényel egy kisebb fajta szemléletváltást, hogy a minden nap házhoz szállítatom az ebédetből, eljussunk odáig, hogy mondjuk legalább két naponta főzök valamit.
Igen, ez egy tényleg nagy váltás. Én mindenkivel empatizálok, akinek ez nehéz, nekem is nagyon nehéz volt.
És egyébként, hogyha azt veszük, hogy amikor te ebbe belevágtál mondjuk, nem tudom, ez hány évről beszélünk?
Hát mondjuk egy 15 év.
15 éve? Ahhoz képest most mit látsz, nyilván ebbe a te könyveid, meg egyéb tevékenységed, vagy ilyen kommunikációs, vagy ahol most is, hogy erről beszélsz, is beletartozik, de úgy általában véve a nagyobb képet nézve, ha valaki most akar ebbe belevágni, most már sokkal könnyebb helyzetben van abból a szempontból, hogy sokkal több információhoz juthat az elején, tehát kevesebb kudarcot kell a saját bőrén kitapasztalnia?
Egyik részről igen, mert én a kertkalandot anno is azért írtam meg, mert nem találtam magyarul olyan irodalmat, ami, ahol úgy egyben megmondták volna, hogy hogyan érdemes csinálni, hogyan érdemes elkezdeni. Mert minden irodalom, amit találtam, az onnan kezdődött, mint amikor a szakácskönyv onnan kezdődik, hogy készítse egy világos rántást. Hogy köszönöm, ez biztosan jelent valakinek valamit, de nekem kezdőként pont semmi. Úgyhogy azért írtam a kertkalandot, hogy legyen egy ilyen halálosan kezdő városiaknak való könyv is, ami összeszedi ezeket az ismereteket. Ahhoz, hogy szerintem azzal tök jól el lehet indulni. Tehát ha valaki még sosem volt sikeres akár abban, hogy életben tartson egy fűszer növényt, abban úgy megvannak azok az alapismeretek, ami ahhoz kell, hogy életben maradjanak a növények, és teremjenek valamennyit. Az, hogy ez az önellátós háztáis vonal, ez azért már sokkal több, sokkal komplexebb ismeretet jelent, és pláne, hogy még az állatok is hozzákerülnek. Mert az állatoknak a...
Igen, az egy másik szint, gondolom azért már.
Hát más az állatokat életben tartani, mint a növényeket. Tehát azért a növény csak úgy vegetál, ugye, az állat meg mindig meg akar halni valamiben. Úgyhogy ahhoz szerintem sok idő, tapasztalat és próbálkozás szükséges, hogy ez egy ennyire, hogy milyen oszlopa legyen a család működésének az élelmiszerönellátás. Viszont addig is nagyon értékes az, amikor, ha mondjuk valaki most kezdi, akkor én azt javasolnám, hogy kezdje kicsibe. Hogyha már van egy-két magas ágyása, ahol már meg tudod termelni annyit, hogy pár saláta elkészült a nyáron, akkor lehet egy kicsit tovább lépni, és megpróbálni abban gondolkodni, hogy mondjuk akár egy papírlapra összeírni, hogy oké, miből mennyit veszek én egy nyáron. És akkor megpróbálni ahhoz hozzákeresni, hogy ahhoz mekkora területről terem meg. Meg fogunk döbbenni, hogyha meglátjuk, hogy a saláta az milyen könnyen megtermelhető például. Az avokádót viszont nem ajánlom a klímánkon. És a rákövetkező lépés lehet az, hogy mondjuk már télre is termelni, meg a szezont meghosszabbítani, hogy már hamarabb legyen valamiből, ez ugye egy csomószor kertészeti szempontból is értékes, hogyha megelőzzük kicsit a szezont, mert akkor még a kártevők nincsenek annyira ott.
Oké, szerintem ennyi időnk volt mára, bár tudnánk még beszélgetni. Minden esetre köszönjük Dóra Melinda Tündének, hogy itt volt velünk és elmesélte ezt a sok izgalmas dolgot. És köszönjük nektek, akik hallgattatok minket, hogy itt voltatok. Ezt folytassátok így a későbbiekben is. Jankovics Mártonnal voltam itt most veletek. Kövessetek minket a közösségi média oldalakon, és szeressétek a filézőt.
Sziasztok!
Sziasztok!